az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A jövő sztárjai.
A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit, én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig a Győri Eto KC 17 éves kézilabdázója Takács Maja, és a Győri Akadémia szakmai igazgatója Kun Attila. Üdvözöllek titeket a stúdiómban, sziasztok! A nyári szünet legelején vagyunk most, amikor ezt az adást rögzítjük. Nagyjából 2,5 hónap szabadság jön ilyenkor a fiatal iskolásoknak, ha jól számolok. Ugye június második fele, július, augusztus, igen. Nagyjából 2,5 hónap. Maja, nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy éled ezt meg, hozzátéve azt, hogy ugye egyrészt magas szinten sportolsz a Győri klubban, ahogyan említettem, másrészt pedig ugye a válogatottban is, korosztás válogatottakban is érdekelt vagy. 2024 volt az első nyári nemzetközi tornát, hogyha jól emlékszem, tehát 24-ben is, 25-ben is bőven volt dolgod a nyáron. Azt megtudtam már, hogy magántanuló vagy, de attól függetlenül áll a kérdés, hogy létezik neked ilyen tényleg, hogy nyári szünet?
Én is üdvözlök mindenkit, és igen, szóval ez a magántanulóknak nyilván az én helyzetemben most más, mert én ki tudom használni azokat az alkalmakat is évközben, amikor éppen fáradtabbnak érzem magam, hogy akkor én most éppen nem megyek mondjuk iskolába, mert éppen edzésről rohanok edzésre, és ezeket az alkalmakat akkor éppen megragadom. Nagyon érdekes, mivel élsportolók vagyunk, ezért nálunk egy nyár úgy áll össze, hogy az én szemszögemből, hogy elkezdődik most itt június felénél, és július első hetén már kezdjük is a felkészülést, és addig is van otthoni munka, szóval nem ülünk tétlenül otthon. Nyilván megpróbáljuk ezeket a kis pihenőket kihasználni, hogy a családdal legyünk és a barátokkal, de ugyanakkor ezek a kis feltöltődések amúgy mindig boldog pillanatokat adnak, és mindig nagyon jó a családdal lenni.
Ugyanez a kérdés edzői szemszögből. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 2013-ban kerültél az Eto kötelékébe, tehát már ugye jóval előtte kezdted az edzősködést, a 90-es évek elején már volt iskolai csapatod, hogyha jól tudom. Ilyen múlttal meg lehet ezt szokni? Mert azért az edzőknek is bőven van mit csinálni, még akkor is, hogyha nincsen válogatott elfoglaltság.
Természetesen mi is dolgozunk nyáron. Nekünk azért egy picivel több, tehát nekünk körülbelül egy olyan egy hónapos az a szünet, amit ilyenkor nyáron ki tudunk használni. Most éppen a Final Four után, ami az U18-as és U20-as volt, illetve az IFI BL után van egy 3 hetünk, amikor nem kell személy szerint nekem dolgozni. Aztán utána július 6-án kezdődik a válogatott felkészülés, és aztán onnantól kezdve augusztus 10-én jövünk vissza majd a romániai világbajnokságról, de aztán utána végig folytatódik a munka. Nálunk az akadémián a július 20-ai héten kezdődik a nagyüzem, onnantól kezdve minden játékos és edző már hadrendbe áll, előtte egy 2 hetes házi feladatot adunk ki, amit ugye végrehajtanak a játékosaink.
Most a nyári szünetről még hosszasan beszélgethetnénk, de inkább kanyarodjunk az aktualitásokra, mert hát igencsak eredményes évadat zárt a győri kézilabda, vagy a győri Etónak az együttese, és most minden korosztályról beszélek, mert nekik ezek a hosszú felsorolásnak U20-as korosztályban, U18-as, U16-os és U15-ös korosztályban is bajnoki címet szerzett a csapat most az elmúlt néhány hétben. Ugye különböző módokon, hiszen ugye például a 20-asoknál, 18-asoknál 4-es döntőt rendeznek az alapszakasz után, kelet-nyugat alapszakasz után, míg például a 16-osoknál ugye felsőházi küzdelmek voltak, hozzátéve a 16-osoknál, hogy ők veretlenül abszolválták ezt az évadot. Rengeteg mindenre ki lehetne térni csapatonként is, de összességében ez az Eto Akadémia eddigi legeredményesebb évada volt, és talán ilyen évadot még egyik másik, szerintem kézilabda klub sem futott. Milyen érzések vannak benned így, mint szakmai igazgató?
Ez egy hosszú, folyamatos, következetes munkának az eredménye, amit ugye elkezdtünk a Covid után 2021 felétől kezdve, és eljutottunk most oda, hogy ez az építkezés meghozta a gyümölcsét. Én azért hozzátenném még, hogy nem csak a 15-ös korosztály volt az utolsó, amiben nagyon jók voltunk, ez a 14-es korosztályban is csak oda, nincs felmenő rendszerben meghirdetve a verseny, ott is veretlenül végeztünk, mindenfajta meccset megnyertünk, amit lehetett. Én azt mondom, hogy ez az építkezés és ez a tudatos munka, amit csináltunk, ez mostanra hozta meg azt a gyümölcsöt, aminek be kellett, hogy érjen szerintem. remélem ez így folytatódik tovább.
És dobom rögtön azt az alapkérdést, ami az utánpótlásportban mindig felmerül, hogy az eredmények mennyire fontosak az utánpótlásportban. Lehet belőlük következtetni sok mindenre, de ilyenkor mindig hozzáteszik a szakemberek, hogy hát még utána nagyon hosszú út áll a fiatalok előtt, és ez csak egy állomás. Tényleg csak egy állomás, vagy azért picit többet is jelent ez?
Én azt mondanám ebben a helyzetben, hogy ez egy olyan szükséges dolog az eredményesség az utánpótlás képzés szempontjából, ami előreviszi a gyerekeket és motiválja a következő évekre is. Sikerek nélkül csak kudarcokkal nem lehet nevelni, ezt nagyon jól tudjuk. Sikerrel még több sikert lehet elérni, illetve ami a kérdésednek az eleje volt, nem a legfontosabb az eredményesség, a képzés a legfontosabb. Az, hogy elérjünk a játékosoknak azt a komplexitását, amit mi szeretnénk az akadémiáknak a legvégére biztosítani minden játékos számára, hogy egy olyan tudást tegyen a kezükben, amivel utána a felnőtt korokban el tudnak boldogulni, mind NB1-es, mind esetlegesen BL szinten, ami van.
Maja, te ezt játékosként belülről hogy éled meg? Mennyire fontos az eredmény az utánpótlásban? Ugye most, hogyha itt az elmúlt éveidet nézzük, meg a te csapataidat, amelyekben szerepeltél, itt nemrégiben volt olyan év, amikor 4-es döntőbe sem jutottatok be, viszont most meg az 20-as csapattal bajnoki címet ünnepeltél, és hát alapember voltál, meg fontos eleme annak a keretnek. Szóval milyen ez belülről?
Én amúgy személy szerint mindig is nagyon-nagyon vágytam egy magyar bajnoki címre, mert mindig pont egy picivel csúsztunk le. Szóval pont az elődöntőbe, vagy pont tényleg a döntőbe jutásért kiharcolt meccseken voltak mindig azok a különbségek, meg sajnos voltak mindig azok a pillanatok, amikor alul maradtunk. És én azt gondolom, hogy van még jó sok olyan csapattársam, aki lényegében annyira kiéhezett erre a magyar bajnoki címre, hogy nem igazán láttunk más forgatókönyvet ezen a 4-es döntőn, mint hogy a magyar bajnoki cím a miénk lesz, és amúgy nagyon örülök, hogy ezt el tudom mondani, mert nagyon sok olyan csapattársam van, akivel még egy könycseppeket is elejtettünk, amikor lefújták tényleg a mérkőzést, mert annyira felszabadult volt mindenki, és annyira nagyon ott volt mindenki fejben, és sokat dolgoztunk érte, hogy azt gondolom, hogy ez a magyar bajnoki cím lényegében egy nagyon jó megkoronázása volt ennek az évnek, mert nagyon sok változáson mentünk keresztül, voltak nagyon szép momentumaink együtt, voltak sok nehézségeink, és igazából mindent az edzőistáb segítségével, a játékosok segítségével tényleg meg tudtuk oldani, és egy olyan lezárást tudtunk adni ennek az évnek, ami szerintem nagyon-nagyon nagy büszkeségre méltatja az egész csapatot és az Etót.
Erre nagyon régóta vártatok ezek szerint.
Igen, tehát tényleg nagyon-nagyon régóta vártunk, és amúgy lehet, hogy kicsit meglepetés lesz, de annyira fáradtak voltunk a meccs után, hogy amúgy az ünneplés nagyon szolidra sikeredett, mert tényleg mindenki várta, hogy hazamenjen, pihenjen, mert egy olyan dolgos év áll mögöttünk, olyan dolgos szezon áll mögöttünk, ami nem minden nap és nem minden ember tapasztalja meg ezt a kemény munkát. Szóval amúgy az ünneplés az nyilván az öltözőben megtörtént, meg a meccs után készültek a boldog pillanatképek az érmekkel, és azt tudom elmondani, hogy igazából az egész csapat nevében, hogy nagyon sokat tettünk ezért, és hogy igenis kiérdemeltük ezt a magyar bajnoki első helyezettet.
Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
Önök továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják, a vendégünk a Győri Etó KC 17 éves kézilabdázója Takács Maja, és a Győri Akadémia szakmai igazgatója Kun Attila. Maja esetben az 20-as bajnoki cím mellett hát talán még fontosabb kiemelni azt, hogy az NB1B-ben a felnőtt másodosztályban is bőven szereztél tapasztalatokat, sőt, hát ha jól böngésztem az adatbankot, akkor több meccsed is volt egyébként NB1B-ben, mint U20-ban. Mit ad ez hozzá? Ugyanis azért mondom többes számban, mert ugye az Etó második csapata, vagy Csikó csapata, mondhatom így, az ugye fiatalokból, akadémistákból áll, akik még ugye a felnőttben mondjuk nem nagyon tudnának perceket szerezni maguknak, tehát a felnőtt másodosztályban meg hasonló kemény mezőnyben felnőttek ellen tudnak tanulni.
Igen, amúgy nagyon jó ez a Csikó csapat. Szóval én tényleg azt tapasztalom, így az egész atmoszférájának az NB1B-nek nagyon jó arra, hogy mi erősödjünk. Szóval nagyon sok felnőttel találkozunk, nagyon sok keménységet tudunk tőlük tanulni. Szóval amikor először felkerültem az NB1B-be, akkor éreztük meg igazán, hogy ez mennyire más az NB2-től, mert hiába szám szerint csak egy ugráskülönbség, de mégis nagyon-nagyon más, és bele kellett szoktunk, és igenis ki kellett itt is harcolnunk azt, hogy a felnőttekkel meg tudjuk vívni azokat a nagyon szoros meccseket, és éppenséggel ki szeretném emelni amúgy a hazai Eszterház elleni meccsünket, ahol le tudtuk győzni azt a csapatot, aki jövőre NB1-be fog szerepelni, és szerintem annak a kulcs is az volt, hogy igenis, aki kicsi a bors, de erős elv alapján mentünk, csináltuk, és csapatmunkával meg tudtuk csinálni, és ez az egész NB1-bés szezonra érvényes amúgy, hogy mi vagyunk az a kellemetlenség, ami ott mindig ott van, a kis fiatalok, akik oda tudják törni a borsot az ember orra alá, hogyha éppen nincs felkészülve, és egy váratlan csapatnak tudnám mondani magunkat, nem szabad minket alábecsülni, és igen, jó nyilván az akadémiák ellen is vívni ezt a küzdelmet, mert NB1-B-ben több akadémia is van, és akkor mindig ott vagyunk, hogy na most a saját korosztályaink ellen megmérhetjük a tudásunkat. Igen, igen, nagyon, főleg a Fradi ellen és a Debrecen ellen, ugye, de nagyon szorosak szoktak lenni, és ezért mindig jó kijönni győztesként egy ilyen mérkőzésben.
Azért is mondtam, hogy térjünk ki az NB1-re, mert ahogy említettem, hogy az akadémisták játsszák azt a bajnokságot is. Tehát, hogyha itt egy teljes utánpótlás körképet tartunk, akkor ne feledkezzünk meg az U18-asokról, vagy U17-esekről, inkább úgy mondom, mert a kiírás alapján ugye az U17-nek tartották meg első alkalommal az ifjúsági BL-t, vagyis hát pontosabb nevén ugye az EHF-nek ez a Youth Club Trophy elnevezésű tornáját, amit ugye a felnőtt bajnokok ligájában szereplő csapatok U17-eseinek rendeztek meg. Ugye a fiúknak ez tavaly indult el, a lányok most bekapcsolódtak ebbe, a legtöbbek legnagyobb örömére, hiszen tényleg olyan tapasztalatokat szerezhettek a lányok egy ilyen kis BL mérkőzéseken, amiket máshol talán még a válogatottban sem, mert ez mégiscsak egy klubverseny. Hogy látod azt, ugye harmadik helyezett lett a Győri Eto a Budapesten megrendezett Final Four-ban, ugye hajszállal maradt le a fináléről, amit az MVM Domban rendeztek, a Bukarest tört borsot, akkor most én is így fogalmazok a győri lányok orra alá, de aztán a bronzmeccs az meg viszonylag simán meglett a Fradi ellen. Mi a véleményed erről a sorozatról, illetve az ottani teljesítményről?
Nagyon várták a lányok azt, hogy tudjanak nemzetközi szintéren is szerepelni. Ugye ennek egy selejtező sorozata volt, ami azt jelentette, hogy 4-esével voltak beosztva a csapatok, és mi Porecsben voltunk, ahol ugye játszottunk horvát csapattal, játszottunk a montenegróiakkal, tehát nagyon várták azt, hogy nemzetközi szintére kilépjenek, és meg tudják vívni azt, hogy ők majd a Final Four-ba tudjanak utána szerepelni. Mindenféle motivációs szempontból is nagyon jó volt, illetve szakmai szempontból is, mivel teljesen más játékot játszott, azok a kicsit válogatottak, mint amit mi játszunk itt Magyarországon, és óriási öröm volt az, hogy mind a három akadémia, akik tudtak ebben a BL-ben indulni, bejutott a Final Four-ba, tehát a Debreceni, a Ferencváros, illetve a mi akadémiánk. Ez szerintem bizonyítja azt, hogy az utánpótlás képzésünk szerintem nem rossz úton jár Magyarországon a női vonalon biztosan, amit én látok. Nagyon pici hiányzott itt is a BL-hez, tehát azt mondom, hogy egy második félidei 13 perc miatt tudott visszajönni a Bukarest ebbe a mérkőzésbe, az elődöntőbe, aztán utána a döntőbe pedig nagyon szépen játszva sikerült a Ferencváros 10 góllal legyőznünk. Én azt mondom, hogy ez olyan szempontból nagyon jó, hogy a következő évben van hová fejlődnünk még egy picikét, még összeraknunk ezt a társaságot egy kicsit. Ez olyan szempontból volt egy kicsit szerencsétlen, hogy a 2009-es korosztálynak volt kiírva, ami a szövetségi versenyrendszerben pont egy keresztkorosztály, tehát a válogatottban mi 2008-2009-es lányokkal dolgozunk, és ott itt ebben a részben a 2008-asokban nem játszhattak. Pont az volt a
Maja is lecsúszott így.
Igen, jó, és ebből pedig nagyon szerettek volna indulni, és nagyon szerettek volna játszani, úgyhogy hogy én azt mondom, hogy nekünk még, hogyha ők is tudtak volna itt játszani, még jobb csapatunk lett volna, mint aki itt szerepelt ebben a részében.
Ugye az NB1-ben most nem merem a felsorolást elkezdeni, hogy hány fiatal kapott lehetőséget, lehet, hogy te pontosan inkább tudod számszerűen ezt, de ugye vannak a 2006-osok, akik most a kifutó junior korosztály, ugye Réde Csipolett, Keceli Mészáros Renáta, Fémjelezte Társaság, és akkor még itt is sorolhatnék. De ugye van az utánpótlásnak az utánpótlása, azaz majáék, akik ugye 8-as, 9-esként is már kopogtatnak a felnőttek ajtaján. Azért is mondom, hogy kopogtatnak, mert ugye Maja, te is többet magaddal, de bemutatkozhattál a felnőtt élvonalban. A Dunaújváros elleni győzelem alkalmával 6-szor is betaláltál, ez volt az első NB1-es meccsed. Hogy emlékszel vissza erre, mert világklasszisok mellett lehetsz a pályán, tényleg a BL-ben is ugye most ezüstérmes klub az, amelybe beszállhattál.
Hál' Istennek amúgy volt előtte azért lehetőségem edzésen is részt venni, és azt tudom elmondani még ilyen mellékjegyzetbe, tűzbe, hogy amikor én edzésen is ott vagyok náluk, akkor még mindig bennem van az, hogy úristen, itt vagyok a legnagyobb világsztárokkal, meg lényegében a példaképeimmel, akikre nap mint nap felnézek. Nagyon-nagyon jó érzés volt, mikor meghallottam, hogy lehetséges, hogy kapok lehetőséget majd NB1-ben játszani. Úgy álltam hozzá, hogy nekem már az is bőven elég, ha én ott elfutkozhatok a bemelegítésnél, és szurkolhatok a padról is a csapatnak. Nyilván, amikor megtudtam, hogy ráadásul kezdeni is fogok, akkor nagyon-nagyon izgultam, és amúgy ez jellemezte az egész első félidei játékomat, hogy szörnyen izgultam. És hát nem mondanám meglepetésnek, de ami nagyon-nagyon jól esett, hogy a felnőttek viszont nagyon-nagyon biztattak, és eszméletlen jó atmoszféra van ott köztük. Visszavágyom oda, és nagyon remélem, hogy majd még a jövőben is kaphatok lehetőséget, akár csak edzésen, hogy ott legyek köztük. És az a végtelen jó indulat, kedvesség és pozitív energia, amit ők sugároznak ki, akár mint a szakmai stáb, akár mint a sportolók, meg tudok nyugtatni engem is, hogy a második fél időre össze tudtam magam szedni. És hihetetlen érzés volt amúgy, azt is ki kell emelnem, hogy a szurkolók mekkora biztatást tudnak adni, és hogy mennyire szurkoltak velem együtt, hogy sikerüljön betalálnom a kapuba. Összességében egy végtelenül pozitív élménynek tudom elmondani.
Gondolom azért sikerül egy picit feloldódni, nem a kezdeti sok után ilyenkor, mert mondtad, hogy az edzésen is, meccsen is azért ilyenkor picit remeg a kéz talán, de hát azért gyanítom, hogy a második edzésen már főleg úgy, hogy ennyire befogadó ezek szerint a külföldi társaság, csak kicsit kényelmesebb a helyzet.
Igen, azért nagyon sokat tudnak segíteni, főleg a jó kis pozitív megjegyzéseik, és tényleg a játékos boldog felfogásuk, amivel ők hozzáállnak az egészhez, és a mérhetetlen nagy profizmus, és hogy mennyit lehet tőlük tanulni, mind az alázatot, mind a kemény munkát, akárhányszor belépek amúgy én is az arénába, és mondjuk meglátom őket, azért mindig emlékeztetnek engem is, hogy lényegében mennyire keményen kell dolgoznom azért, hogy én is egy nagyon jó szintre tudjak kerülni. Amikor láttam őket edzésen, akkor is szeretek tőlük eltanulni egy-két dolgot, vagy nézni őket, hogy milyen magas szinten tudják csinálni ezt a sportot.
Önök továbbra is az utánpótlás sport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk a Győri Eto KC 17 éves kézilabdázója Takács Maja, és a Győri Akadémia szakmai igazgatója Kun Attila. Mit gondolsz arról, hogy a folytatás az hogy nézhet ki, hogy a jövőben győri szurkolók láthatnak-e majd ennél magyarosabb Etót?
Én biztos vagyok benne, hogy igen. Azt hiszem, hogy ebben az évben megmutattuk azt, hogy na itt van az akadémia, itt van ez az eredménysor. Nézem meg mindenki, hogy minden csapatban van 2-3 olyan játékos, aki olyan szintű, aki esetlegesen bekerülhet az Etóba. Ugye a célrendszer, nekem mindig ez az, amit először föl kell állítani, mind a felnőtt csapat számára, mind pedig a mi számunkra. A felnőtt csapatnak van egy célrendszere, ami most még egy picit másabb, mint a mi célrendszerünk. Ugye kettős mi voltomban vagyok most is itt, és amúgy is az akadémián is, úgy, mint a Magyar Kézilabda Szövetségnek a szövetségi kapitánya, aki az utánpótlással foglalkozik, és mint a Győri Etónak a szakmai igazgatója, aki az akadémián szakmai igazgató, de szorosan kapcsolódik a felnőtt csapathoz. Nekünk szoros együttműködésben kell dolgoznunk velük, és nekik is velünk tulajdonképpen. Én úgy gondolom, hogy eljön az az idő, amikor mindenki támaszkodni fog erre az utánpótlásra, és szükség lesz erre az utánpótlásra. Most még úgy gondolom, hogy az a célrendszer, ami megfogalmazódott mindenkiben, az még most mindenképpen ez a hármas célnak az elérése, a BL, a Magyar Bajnokság és a Magyar Kupa, ez még mindig ebben a körben van. Ha ez picikét fog változni, akkor esetlegesen még több szerep jut, de szerintem ebbe a hármas célrendszerbe is be fogunk tudni kerülni, mint utánpótlás. Az edző szemszögéből is óriási boldogság és büszkeség az, amikor azok a gyerekek, akiket a U17-es korosztályba felhoztam, mint U15-öst, mint a Maját, és elkezdtem dolgozni vele, és megpróbáltam elhitetni vele, hogy egyszer te majd ott leszel, és oda fogsz kerülni a pályára, és ezt a meccset fogod viselni. Még néz rám, és ingatja a fejét, hogy ő ezt nem hiszi még el. Aztán most, mikor itt ül mellettem, akkor már elhiheti, mert megvalósult az az álom, az első álom, ami volt. Reméljük, a második álom is megvalósul, amikor majd augusztus 9-én esetlegesen ott leszünk a válogatottal is, ahol szeretnénk.
Mindjárt beszélünk itt a válogatottról, mert most már többször szóba hoztátok, és nyilván ennek kapcsán is van aktualitás. Annyiban kanyarodjunk vissza erre a témára, hogy amit most Attila említett, hogy mennyire fontos az, hogy egyébként valaki elhiggye magáról azt, hogy igenis bekerülhetek, és ezt az utat végig lehet úgy járni, hogy aztán az Eto'nak az első csapata legyen a végállomás. Ebben mennyit segít az nektek, hogy szinte folyamatosan egy légtérben vagytok az emlegetett klasszisokkal, láthatjátok őket edzés közben, csatlakozhattok, ahogyan te is, ti is tettétek többet magaddal hozzájuk a tréningeken, és akár ugye így belekóstolhattok az NB1-es légkörbe is. Ez mennyire nehéz, hogy tényleg elhiggye valaki magáról, hogy ez nem lehetetlen?
Igen, amúgy nagyon nehéz, hogy látod amúgy saját szemeddel, tehát ott vannak előtted a világsztár játékosok, és egyszerűen nem tudja még az ember elképzelni magáról, hogy ő majd erre egyszer képes lehet. Nyilván én még azon az úton vagyok, hogy hatalmas nagy alázattal dolgozom azért, hogy esetleg még csak edzésekre, vagy esetleg majd egy-két alkalommal tudjak én is szerepelni az NB1-ben. Amit végül én edzéstársaimtól nagyon is tudok tanulni, az, hogy igenis megvan a munka gyümölcse, és hogy dolgozni kell. Én mindig is szeretek a csapattársaimtól is tanulni, vagy éppenséggel az edzőim is sokat tanítottak nekem. Szeretem elsajátítani azokat a dolgokat, amiket másoktól látok. Mert lényegében úgy a legkönnyebb tanulni, hogyha saját szemeddel látod, tapasztalod, és aztán megpróbálod te is elsajátítani ezeket a dolgokat. Az, hogy a felnőttek pedig tényleg ilyen kéztávolságnyira vannak tőlünk, azt én annak tudom be, hogy iszonyatosan szerencsés vagyok, hogy tényleg én nem is vagyok kolis, szóval én Győr mellett lakom, és hogy adott ott ez a lehetőség, hogy lényegében a szülővárosomba tudok kézilabdázni, a kézilabda akadémián, ilyen magas színvonalat láthatok nap, mint nap, az egy iszonyatosan hálás dolog számomra, és nagyon-nagyon örülök, hogy megadatott ez a lehetőség.
Itt már kerülgettük a válogatottnak a témáját. Ugye Attila, te vezeted az ifjúsági leányválogatottat szövetségi edzőként. Maja, ugye te meg hát itt az elmúlt években folyamatosan tagja voltál a csapatnak, sőt, csapatkapitánya is voltál, hogyha jól emlékszem. Tehát egy igen fontos és nemes feladatot is rád bíztak ilyen szempontból. Nem tudom, hogy volt-e már kerethirdetés, ezt óvatosan kérdezem, mert akkor nem tudom, hogy beszéltünk-e már úgy, hogy Maja biztosan ott lesz-e, vagy nem. De hogyha még óvatosan fogalmazunk, akkor így mondanám, hogy nagy valószínűséggel rád is számítanak majd itt nyáron. Július 29-e, azt hiszem az első napja, amikor megkezdődik majd Romániában az első világbajnokság, amin szerepelhettek majd. Nagyon izgalmas, mert egy VB az VB, ezt nem kell túragozni, ez mindenkinek nagy mérföldkő. Attila, te is utaltál rá, hogy itt ez nagyon fontos állomás lesz az életetekben. Mit vársz az eseménytől, mert lassan most már tényleg az helyeződik a fókuszba?
Igen, mondhatjuk azt, hogy Maja a keretnek a tagja, tehát július 6-án kezdődik a felkészülés egy 20-as kerettel. Az első két hét után szűkítjük a keretet 18-asra majd. Ott van két Szlovákia elleni két felkészülési mérkőzésünk, aki a regnáló Európa-bajnok, ugye. Aztán utána kihirdetjük a 18-ast, aki majd utazik július 29-én. 32 csapatos világbajnokság, ugye a svédekkel, a Tunéziával és Kanadával vagyunk egy csoportban. Mindenképpen csoportból szeretnénk tovább jutni, aztán utána a középdöntőből is, tehát a 16 közül is szeretnénk 8 közé kerülni. Aztán utána pedig az egyenes kieséses rendszerben pedig meglátjuk azt, hogy kivel kerülünk össze és hogyan, de a mi terveink között mindenképpen a 4 közé jutás az, ami szerepel. Én úgy gondolom, hogy ez a válogatott nagyon-nagyon sokat ment előre a tavalyi Európa-bajnokság után. Nekem az volt a kérésem, hogyha az akadémiák felé is, és a csapatok felé is, ahol játszanak a válogatottból a játékosaink, ez a korosztály, ez ahol 85% fölötti az akadémistáknak a részvétele. Próbáljuk meg NB1-be játszatni ezeket a gyerekeket. A játék sebessége, a játék döntési képességének a javulása szempontjában mindenképpen fontos lenne az, hogy mit játszunk. Hál' Istennek ez sikerült, és meghatározó játékosai lettek az NB1-s csapatoknak ezek, akik nálam vannak a válogatottban. Ez nagy mértékben vitte előre ezt a csapatot. Ez a felkészülési mérkőzések során is látszott már, ugye kint voltunk Svájcban, mindkét mérkőzésünket megnyertük, a norvégok ellen mindkét mérkőzésünket megnyertük, és az ősszel is, amit játszottunk, edzőmérkőzéseket nagyon jól szerepeltünk rajta, de ami a legfontosabb, hogy a játékunk sokat változott. Sokkal pontosabbá vált, sokkal gyorsabbá vált, a védekezésünk keményebb lett, és pont amit említettetek az NBA-vel kapcsolatosan, hogy a felnőtt mezőnyben megerősödtek, megkeményedtek ezek a játékosok, és tudják azt a a védekezésbeli játékrutint hozni, ami szükséges ehhez. Én remélem, hogy ezt tudjuk továbbvinni a világbajnokságra is, és akkor reményeim szerint jól fogunk szerepelni is.
Maja, az esetetben említettük, ugye, hogy mennyire fontos volt ez az NB1-be való feljátszás. Ugyanarra a polcra helyezném a válogatott beli szereplést, hiszen abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendre ott lehetsz, és a címeres mezt viselheted. Jön most az első világbajnokságotok. Milyen érzés a nemzeti csapatnak a tagjának lenni, hiszen ez megint egy más oldala a klub munka mellett, de ahogy mondtam, ugyanarra a polcra tartozik.
Hát igen, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés viselni a címeres mezt, és amúgy hiába említetted, hogy már elég régóta tagja vagyok a válogatottnak, de sose kézenfekvő a számomra, hogy én akkor pedig most ezt meg fogom kapni, ezt a behívót, és ott lehetek a lányokkal. Szóval én mindig is úgy tekintettem erre, hogy lényegében hónapról hónapra, alkalomról alkalomra meg fogok küzdeni a helyemért, és ez szeretném is tartani magamat a jövővel kapcsolatban is, ahhoz, hogy ezt a címeres mászt nagyon-nagyon nagy alázattal tudjam viselni, ahhoz ez kell, ez a nagy munkamorál, és azt tudom elmondani a lányokról is, akik a válogatottal együtt vagyunk, mindenképpen megvan ez a nagyon-nagyon nagy alázat, és tényleg mindent megteszünk majd a nyári felkészülés alatt is, hogy azt a legjobb formánkat el tudjuk érni, amivel majd a világbajnokságra ki tudunk menni. Ugye mindenkinek az első világbajnoksága lesz a csapatból. Már így előre gondolom, még nem találkoztam a lányokkal, de biztos, hogy mindenki nagyon izgatott lesz. És ilyenkor bennünk van az a vérmesség, hogy mi meg akarjuk mutatni most itt a világnak, hogy milyen erős ez a magyar válogatott. Nagyon-nagyon remélem, hogy majd úgy tudunk hazatérni erről a világversenyről, hogy elégedettek vagyunk a teljesítményünkkel, mert mindent meg fogunk tenni annak érdekében.
Legyen így, nagyon szurkolunk majd nektek, de akkor első körben nagyon jó felkészülés, sérülésmentes felkészülést, ez a legfontosabb így a következő hetekre. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallották Takács Majával, Kun Attilával és Nagy Dániellel. Köszönjük a figyelmet, a viszonthallásra.
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
Akárki meglátja, színész lesz belőle.